ha nagyon vissza szeretnék nyúlni, akkor igazából ugye a 90-es években akár itt egy délszláv háború is volt, amit aztán végül csak amerikai segítséggel lehetett rendezni Ohio-ban, de utána is számos olyan helyi konfliktus volt, de akár az ukrán helyzet is említhető, amelyek arról árulkodtak, hogy az európai országok között nem mélyült el annyira az integrációs folyamat, hogy erre együttesen valamilyen szinten közös-közös választ tudjanak adni. Úgyhogy ezek már önmagukban milyen red flagként talán jeleznek hiányosságokat a rendszer működésében.
Az elmúlt években egyre több befolyásos EU-s politikus kezdett el azért lobbizni, hogy létrejöjjön egy közös uniós haderő, amely megvédeni a tagállamokat a 21. század egyre komplexebb fenyegetéseitől. Az ügy legbefolyásosabb szószólója az ötlet újbóli felvetülésekor Emmanuel Macron francia elnök volt, majd csatlakozott hozzá Angela Merkel német kancellár is, de támogatja az ötletet Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Sziasztok, ez itt a Portfolio Globál podcastja, én Orosz Márton vagyok, és itt vannak velem a stúdióban kollégáim, a Portfolio Globál rovatának munkatársai, Palkovics Máté. Szia Máté!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És Huszák Dániel, szia Dani!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
És hát ahogy a bevezetőben is hallhattátok, a közös európai hadseregről lesz szó, ami egy szerintem nagyon izgalmas téma, és sok érdekes kérdést hoz magával. Nekem rögtön a legelső kérdésem az lenne, hogy egyáltalán mi szükségünk van nekünk közös EU-s hadseregre? Mi fenyegeti Európát, ami miatt egy ilyen dolog szükséges lehet? És hát ugye azt tudjuk azt is, hogy a legtöbb EU tagállam egyben NATO tagállam is. Így ennek a fényében még inkább felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mi ennek a dolognak az értelme?
Először is szerintem azt fontos vizsgálni, hogy mindig, amikor befolyásos döntéshozók haderőfejlesztésről vagy különféle védelmi tevékenységek összehangolásáról egyeztetnek, akkor sosem éppen az aktuális fenyegetésekre készülnek, hanem valamilyen olyan távoli jövőben lévő esetleges krízisre, melynek menedzselésére föl kell készülni az adott országnak vagy az adott nemzetközösségnek. Arra gondolok, hogyha például, tegyük fel, holnap megállapodnak az Európai Uniós vezetők abban, hogy most ők valamilyen szinten létrehoznak egy egységes haderőt, ennek a felállítása évek, évtizedek kérdése lehet. Azért fontos egy jövőbeli konfliktussal felkészülni, mert ugye látjuk például azt, hogy vegyünk például egy konkrét példát, ugye 2014-ben Oroszország annektálta a Krímet, ami egészen addig Ukrajna része volt, és ugye a polgárháború alakult ki Ukrajna keleti részében, mire az ukránok ugye észbe kaptak, hogy szükség lett volna a védelmi képességeik haderők fejlesztésére, addigra már késő volt ezen gondolkodni, úgyhogy akárhányszor, amikor egy nemzetközösség ilyen haderőfejlesztésben, haderő kompetenciáinak a növelésében gondolkodik, mindig egy jövőbeli esetleges krízist próbál meg elhárítani, erre kell adott esetben felkészültnek lennie. Az, hogy konkrétan mondjuk 5-10 vagy 20 év múlva, amikor akár létrejött egy európai hadsereg, pontosan milyen krízisek lehetnek, ezt senki nem tudja ezért az a fontos, hogy minél szélesebb spektrumú krízisek elhárítására legyen felkészült egy ilyen haderő hadsereg adott esetben. De egyébként mondhatjuk azt is, hogy az Európai Uniós országok azok jelenleg is számos futó és esetleges krízissel néznek szembe. Én úgy gondolom, hogy ezért kell arról beszélni, hogy ott van a terrorizmus kérdése, ami sajnos még mindig aktuális valamennyire. Csak az elmúlt 2020-as évben összesen 10 vallási motivációval történt terrortámadás volt az Európai Unióban, ennek összesen 12 halálos áldozata volt, illetve ilyen összefüggésekben 254 letartóztatás történt. Tehát azért még azt mondhatjuk, hogy mondjuk a terrorfenyegetettség jelentősen csökkent a 2015-16-os évekhez képest, azért még mindig nem múlt el teljesen. És sajnos bármikor jöhet egy olyan geopolitikai krízis, aminek az eredménye lehet ismét mondjuk a terrorfenyegetettség megugrása. De ugyanúgy vannak olyan tényezők is, amelyek inkább külpolitikai jellegűek, gondoljunk például arra, hogy ugye Oroszország külpolitikai ambícióit sokan az európai vezetők közül fenyegetésként értékelik, és akárhogy is nézzük, Oroszország rendelkezik a világ második, harmadik legütőképesebb hadseregével, amelynek kompetenciája az túl felülmúlja jelenleg gyakorlatilag az összes európai katonai nagyhatalom kompetenciáit, de akár gondolhatunk egy olyan eseményre is, hogyha netán mondjuk az Európai Unió határán valamelyik ország destabilizálódik, ugye Fehér Oroszország lehet adott esetben egy ilyen, ami miatt sok geopolitikai elemző aggódik, ugye tavaly 2020. augusztusában a tüntetések söpörtek végig az országon, és ennek fejében ugye a tüntetésekre adott reakció miatt a fehér orosz kormány kapcsolata számos országgal leromlott a térségben, és 2021. májusában elmentek ugye odáig is, hogy egy két európai város között repülő Ryanair gépet gyakorlatilag eltérítettek. De a lényeg ugye az, hogy bármikor jöhet egy olyan konfliktus, ami destabilizáló hatással jár Európára nézve, és fontos ezek szerint a döntéshozók szerint, hogy az Unió az egy egységes és felkészült katonai erővel várja ezeket a kihívásokat.
Én azon a ponton egészíteném ki itt az előbb elmondottakat, hogy egyrészt természetesen fontos az, hogy milyen jövőbeli kihívások merülhetnek fel, de emellett azt is érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk például az Unió, vagy ezek az európai országok korábban milyen minőségű választ tudtak adni már egyébként felmerült problémákra. És ha nagyon vissza szeretnék nyúlni, akkor igazából ugye a 90-es években akár itt egy délszláv háború is volt, amit aztán végül csak amerikai segítséggel lehetett rendezni Ohio-ban, de utána is számos olyan helyi konfliktus volt, de akár az ukrán helyzet is említhető, amelyek arról árulkodtak, hogy az európai országok között nem mélyült el annyira az integrációs folyamat, hogy erre együttesen valamilyen szinten közös választ tudjanak adni. Úgyhogy ezek már önmagukban ilyen red flagként talán jeleznek hiányosságokat a rendszer működésében, attól függetlenül, hogy most milyen konfliktus merülhet fel. A másik pont meg az, hogy itt szerintem ezt sokszor vizsgálják alapvetően ilyen katonai szemszögből, mint hogy egy konfliktus az repülőgépek és harckocsik és egyéb ilyen nagy robbanások formájában jelenhet meg, de szerintem amiről itt az utóbbi időben nagyon-nagyon sok hír szólt például, hogy milyen kibertámadások történtek számos európai országban, ezek mögött sejtenek akár orosz, vagy akár kínai, vagy más csoportokat. Ez az a fajta modern formája a sok esetben az országok közötti vetélkedésnek, amelyekre nyilvánvalóan nincsen felkészülve sok ország. Látszik abból, hogy milyen intézményeket törnek fel, milyen adatokhoz férnek hozzá, és ez is például egy olyan terület a védelemnek mára, amelyben az együttműködés mélyítése az mindenféleképpen szükséges a hagyományos együttműködések mellett.
Az elképzelhető, hogy egy ilyen hadsereg például EU-n belüli békefenntartó szerepet töltene be, hogyha mondjuk valamelyik ország destabilizálódna? Lehetséges egy ilyen forgatókönyv? Szerintetek van olyan ország, ahol mondjuk bevethető lenne valamikor a következő években, évtizedekben egy ilyen hadsereg? Van ennek realitása?
Hát ugye az Európai Uniónak azért a mai napig megvannak azok a helyi térségei, amik nem is feltétlenül EU országok. Itt most kifejezetten a Nyugat-Balkán az, amelyik egy ilyen érdekes régió, ugye például Koszovó, Bosznia és ezek az országok itt állomáshoznak EU-s égisz alatt igazából békefenntartók. Tehát jelenleg is vannak azért formái az Európai Unió jelenlétének, bár ugye ez nem egy európai közös hadsereg formájában történik meg, de ennek a csirái már így látszódnak. Ez szerintem nem egy földtől elrugaszkodott ötlet azt látni, vagy abba belegondolni, hogy ez akár több helyen is bevethető legyen, de ez az, hogy ez egy következő szintre léphessen föl, ahhoz nyilván elengedhetetlen vannak azok a strukturális reformok, amelyek mondjuk egy hadseregnek a működését lehetővé teszik, mert azért az Európai Uniós intézményrendszer működése, akár gondolva arra, hogy itt az országoknak egyhangúan vétó nélkül kell megegyezni kérdésekben, így nem igazán lehet sok esetben működtetni hatékonyan egy ilyen missziót akár, vagy békefenntartói tevékenységet.
Plusz azt is érdemes vizsgálni, hogy egy ilyen Európai Uniós hadsereg valószínűleg azzal az elgondolással jönne létre, hogy az Európai Unió országai valamilyen egységes választ tudjanak adni arra az esetre, hogyha mondjuk egy külföldi haderő, vagy egy külföldről érkező más jellegű krízis, vagy akár egy hibrid támadás éri az Európai Unió országait. Én úgy gondolom, hogy ugye jelenleg a döntéshozatali mechanizmusok azok bizonyos esetekben már úgy, ahogy Máté is említette, csíreznek azért ezen a területen, de közel sem elég gyorsan, tehát nem látható az, hogy van egy olyan gyors és hatékony döntéshozatali mechanizmus, amelynek köszönhetően mondjuk azonnal reagálni lehetne egy krízis helyzetre. És úgy gondolom, hogy ez sok esetben meg is mutatkozik azért az elmúlt években, hogy sajnos ezt lehet mondani, hogy az Európai Unió az különféle kihívásokra egy kicsit talán kelleténél lassabban reagál. Gondoljunk akár a koronavírus krízisre, gondoljunk akár az energiaárakkal kapcsolatos jelenleg futó krízisre, vagy gondoljunk akár a migrációs válságra. Azért az látható, hogy amíg ezekben a kérdésekben a különféle önálló politikai rendszerrel és önálló külpolitikai rendszerrel működő tagállamok konszenzusra jutnak, az azért elég jelentős idő. Tehát én úgy gondolom, hogy szép erény az, hogy békeidőben próbálunk valamilyen egységes konszenzust kialakítani ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan, de sajnos krízis helyzetben ez nem mindig megengedhető. És úgy gondolom, hogy egy egységes EU-s hadsereg, illetve ennek az irányítási mechanizmusa valószínűleg azzal a gondolattal jön létre, hogy az ilyen krízisekre egy egységes, megállapított forgatókönyv mentén gyorsabban lehessen reagálni. Ugye látható, hogy vannak erre is elképzelések, de mire ez megvalósul, az igen, csak sok tervezés és konszenzus eredménye lesz. Ezeket a konszenzusokat viszont az előtt kell kialakítani, mielőtt a krízis helyzet megérkezik, és nem pedig a krízis helyzetre reagálva. Az Európai Uniós Hadseregnek is ez lenne a lényege, hogy egy olyan mechanizmust hozzunk létre, ami felkészült arra, hogy ezekre a krízis helyzetekre reagálni tudjon évekkel azelőtt, hogy ezek a krízis helyzetek megszületnek, és nem pedig akkor kezdünk el tárgyalni és konszenzust kialakítani, amikor éppen szembenézünk egy ilyen problémával.
Itt, bocsánat, Dani, az előbb említetted az elején, hogy egy ilyen hadsereg létrehozásának az oka lehet az is, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben bevessék őket. Én azt feltételezném egyébként, hogy mondjuk a terrorizmus ellen hatékonyabban, olcsóbban, jobban, eredményesebben lehet küzdeni mondjuk hírszerző eszközökkel például, vagy mondjuk olyan speciális szervezetekkel, amik kimondottan a terrorizmus ellen tudnak küzdeni. És azt gondolnám, hogy mondjuk egy hadsereg az a terrorizmus mondjuk egy terrortámadás után tud reagálni inkább, vagy legalábbis az elmúlt évek tapasztalataiból, mint hogyha ez tűnne ki. Hogy tud egy hadsereg megelőzően fellépni mondjuk egy nagyvárosi terrortámadás ellen?
Nem csak arra kell gondolni, hogy egy konvencionális hadsereg létrehozása történne meg, hanem én úgy gondolom, hogy ez számos részben egy közös védelempolitika kialakítását is magában foglalná, ami ugye magában foglalná a hírszerzési képességek összehangolását is, magában foglalná ugye a kibervédelmi képességek összehangolását is, adott esetben magában foglalhatja a rendőri bűnöldözési mechanizmusok összehangolását is. Ezen kívül ugye az fontos, hogy ezek a, tehát már most is látszik, hogy ezek a közös EU-s missziók, melyben ugye a tagállamok közösen vesznek részt. Sok szempontból ezek azt hivatottak megelőzni, hogy egyes országok kifejezetten instabillá váljanak. Sok elemző szerint van összefüggés ezért a terrorizmus megugrása és egyes országoknak az instabillá válása közt, hogyha egy haderőt bevetnek mondjuk egy olyan misszióban, amelynek célja az, hogy egy térséget stabilizáljon, illetve az ottani szélsőséges szervezetek kialakulását, megerősödését mondjuk meggátolja. Ebben az esetben lehet összefüggés szerintem a terror fenyegetettség csökkenése, ez is az ilyen haderők preventív jellegű alkalmazása között. Én szerintem lenne egy ilyen célja is ennek a dolognak. Ugye az Európai Unió az most is jelentős pénzösszegeket áldoz arra, hogy egyes kevésbé stabil országokban valamilyen stabilitást teremtsenek, legyen szó akár infrastruktúrális beruházásokról, legyen szó akár katonák, rendvédelmi szervezetek kiképzéséről. Úgy gondolom, hogy továbbra is ez a gondolkodás lesz az, ami előremutató, akár egy egységes haderő létrehozásával kapcsolatosan is. De nyilvánvalóan egy ilyen haderő ez nem csak az Európai Unió határain belül működne, hanem azokban az instabil országokban is, amelyek adott esetben melegágyai lehetnek egy terrorszervezet kialakulásának.
Azt említettétek, hogy sok szempontból az uniós döntéshozatal meglepően lassú tud lenni, és ezt szerintem mindannyian itt akár a saját bőrünkben is tapasztaljuk, vagy hát hogy a körbe tényleg egy kicsit, hogyha figyelünk itt a Brüsszelből érkező politikai hírekre, akkor látjuk azt, hogy sokszor igencsak lassú a döntéshozatal, lassan történnek a dolgok, és ezt a fajta sebességet, amit elvárnánk 2021-ben egy ilyen szervezet vezetésétől, azt sokszor nem tudjuk megtapasztalni, de szerintetek miért vagy milyen érvek szólnak a közös hadsereg vagy közös haderőpolitika ellen, és miért nem tudja kezelni az EU ezeket a kihívásokat a jelenlegi struktúrák keretein belül?
Szerintem ennek vannak történelmi okai, hogy ez így alakult. Tehát ez sok esetben egy adott helyzet, amire most próbálnak az európai országok valamilyen megoldást találni. Pont a 20. század közepén, 1952-ben volt egy kísérlet arra, hogy egy európai védelmi közösséget létrehozzon akkor 6 nyugat-európai ország, és valóban meg is volt a szerződés, a szövegezés, csak hát végül elakadt ott, hogy Franciaország nem ratifikálta az egyezményt, így magából ebből nem lett semmi, és nyilván az egy elég turbulens időszak volt a hidegháború szakaszában, és ugye utána jött be a NATO, ami nagyjából a 20. század második felére ugye lefette a védelempolitikát Európában, és kicsit Európa mai napig abban a helyzetben találja magát, hogy ugye benne van elég sok európai uniós ország a NATO-ban, nem mindegyik, és ezeket a védelmi feladatoknak a jelentős részét most kifejezetten azokon a helyeken, amelyek ilyen gócpontok lehetnek, itt most akár a Ukrajna vagy a balti államoknak a vidékei Oroszország közelsége miatt egy fontos rész, itt alapvetően a NATO látja el, és az garantálja a biztonságot számos európai ország számára, és innen fakad maga a kérdés, hogy ahhoz, hogy az európai hadsereggel kapcsolatban valamilyen lépést tegyen az Unió, az együtt jár azzal is, hogy ez hogyan érinti a jelenleg meglévő védelmi rendszert, azaz a NATO-val való viszonyt, ez mennyiben gyengíti ezt az egészet, és ebben például már elég sarkos különbségek mutatkoznak egyes tagállamok között, hogy ők mondjuk hogyan állnak hozzá a védelem kérdéséhez. Ha most egy példát akarnék kiragadni, akkor vannak olyan országok, amelyek kifejezetten nem támogatják ezt a közös hadsereges vagy haderős projektet. Ezek közé tartozik például Lengyelország vagy a balti államok, amelyek éppen azt gondolják, hogy mivel az európai országnak nincsen akkora katonai potenciálja, mint az Egyesült Államoknak, nem tudnák esetleg garantálni az ő védelmüket egy esetleges orosz agresszió következtében. Vannak olyan országok, amelyek kiállnak emellett, ilyen Franciaország például, ugye az Emmanuel Macron, ő már évek óta folyamatosan mondja, hogy ugye európai haderőt, közös európai haderőt kell létrehozni, erre sok mindent példát hozott fel, akár az afganisztáni kivonulás lehetett egy példa, hogy mondjuk a NATO az nem feltétlen tudja úgy ellátni a feladatait, mint azt korábban gondoltuk. Gondolhatunk a legutóbbi tengeralattjárós megállapodásról, amelyben az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália megegyeztek arról, hogy Ausztrália nukleáris tengeralattjárókat vásárol, ezzel egyúttal felmondta azt a szerződését Ausztrália, amelyet korábban Franciaországgal kötött, és ezt például a Macron egy hátbaszúrásként értelmezte, és ennek apropója mondta el most már többször, hogy Európának fel kell hagynia azzal az eddigi gyakorlattal, hogy az Egyesült Államokra támaszkodott, de ezt így kimondani, meg az európai hadsereg felé bármilyen lépést tenni, az magához vonja azt a kérdést is, hogy mit kezdünk a NATO-val. Plusz kiegészítésehez, hogy azért az európai országok az utóbbi években, legalábbis ami a GDP arányos költéseket látjuk, nem igazán fülött a foguk ahhoz, hogy a védelemre sokat költsenek. Tehát itt a GDP arány, szerintem körülbelül Európában 9 ország lehet talán az unión belül, amelyik teljesíti azokat azt a 2%-os GDP-arányos védelmi költést.
Oké, de akkor felmerül a kérdés, hogy egyébként akkor, hogyha a NATO-ba sem tud sok ország befizetni, vagy hogyha a költségvetésében nem tudja azt a szükséges összeget betenni, akkor egyébként mondjuk egy EU-s hadsereget akkor még miből finanszírozna például? Vagy arra miből lenne fedezet egyébként? Szerintem ez érdekes kérdés, mert ugye Magyarországon is látjuk azt, hogy itt a korábbi években például azért igencsak megkaptuk a kritikát, főleg az amerikaiaktól, hogy nem teljesítjük ezt a fajta kötelezettségvállalást, és tényleg nincs meg a szükséges összeg, de ezt akkor miből fizetnénk, vagy ezt inkább miért fizetnénk ki?
Hát az, hogy ugye ez a 2%, ez hivatalosan azt jelenteni, vagy azt fedni, hogy az adott ország 2%-át az adott évi GDP-jének minimum költse védelmi célokra. Az igazából nagyon nincsen definiálva, hogy ez most, de nem a közös költségvetés finanszírozás, hanem önmagában védelmi célokra, ugye erre mondták. Védelmi célokra kell költeni, és ugye erre mondták az amerikaiak sokszor azt, vagy hát főleg a Donald Trump idején volt, ugye, hogyha Európa nem költ eleget saját maga védelmére, akkor az Egyesült Államoknak miért kell helyette garantálnia mindezt. Ugye ez volt a kritika. Igazából itt szerintem számos olyan terület van, amiről lehetne plusz forrásokat allokálni, meg hogyha most azt nézzük, hogy most konkrétan mit tekintünk védelmi kiadásnak, itt ennek számos területe lehet, ami nem csak tényleg ez a konvencionális hadseregfejlesztés szerintem, és bele lehet érteni, tehát lehet tágítani ennek a körét. Itt ebben benne van az, hogy mondjuk egy-egy adott ország, az hogyan viszonyul önmagában ehhez a kérdés. Ez itt van Németország esete például, amelyik Európának a legerősebb gazdasága, a legerősebb országa. A németek ettől az egész hadsereg fejlesztéstől ők folyamatosan óckodtak. Ennek egy része egyébként a történelmi ok, másrészt pedig ott vannak olyan esetek is, hogy mondjuk amerikai csapatok állomásoznak Németországban, NATO csapatok, és ez egy ilyen nagyon-nagyon komplex kérdés, de szerintem önmagában a pénz az meg lenne hozzá, csak egyelőre még szerintem nem alakult ki az a fajta inger, ami ezt kiváltaná, hogy ők mondjuk ebbe konkrétan egy ilyen projektbe raknának bele pénzt.
Elképzelhető, hogy ez egyébként a következő években változni fog, mert azért azt látjuk, hogy az Egyesült Államok egyre nagyobb súlyt helyez Ázsiába a katonai tevékenységeivel kapcsolatosan. Ugye azt látjuk, hogy az Egyesült Államok az egyre inkább Kínát tekinti a legfőbb katonai és politikai és gazdasági riválisának, és ennek megfelelően úgy allokálja az erőforrásait is, hogy inkább az ázsiai szövetségeseit és az ázsiai érdekeit védje meg. És szerintem ez az egyik oka annak, és ami miatt egyre több európai vezető támogatja a közös európai haderőnek a létrehozását. Ugye tényleg egészen a 90-es évek eleje óta szerintem az látszott, hogy az európai vezetők azért is nem voltak hajlandóak fejleszteni a hadi képességeiket, mert úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok az szükség esetén megvédi majd Európát mindenféle külső agressziótól, és így, hogy az Egyesült Államok az egyre inkább az ázsiai térségbe, csendes óceáni térségbe összpontosítja az erőforrásait, így már egyre kevésbé lesz képes megvédeni ezek szerint a vezetők szerint Európát. Sajnos valamennyire szerintem sokan az afganisztáni kudarcot is látják, ami igazolja ezt a véleményt. Ugye ott az látszott, hogy szerintem sokan azt látták ebben az afganisztáni kudarcban, hogy az Egyesült Államok még egy ilyen, mondhatni relatíve, legalábbis Európa egészéhez képest relatíve kicsi térségben sem tudta a szövetségeseit hatékonyan megvédeni. Hogyan tudnának mondjuk fölépni egy Oroszországgal szemben, ha netán mondjuk agresszió alakul ki az ország részéről az európai szövetségesekkel szemben. Úgyhogy látható azért szerintem egy ilyen politikai paradigmaváltás a NATO-val, illetve az Egyesült Államokkal kapcsolatosan Európában, és szerintem Macron elnök minél inkább múlik az idő, annál inkább igazolva látja a béli véleményét, hogy Európának meg kell tudnia védeni magát, mert az Egyesült Államokra egyre kevésbé támaszkodhat. Ugye Donald Trump elnök retorikáját tekintve sokszor kifejezetten ellenséges hangnemet ütött meg Európával kapcsolatosan, miközben Biden elnöktől ugyanúgy azt láthattuk, hogy például az afganisztáni kivonulás kapcsán nem konzultálta az európai szövetségeseivel, az ausztrál tengeralattjáró deal felmondásával kapcsolatosan szintén nem konzultált a Franciaországgal, akiknek ugye ez egy 56 milliárdos üzletük ugrott emiatt, 56 milliárd eurós üzletük ugrott emiatt a dolog miatt. Tehát azért az látható, hogy az Egyesült Államok talán legalábbis sok európai vezető szerintem azt látja, hogy az Egyesült Államok független attól, hogy éppen ki az elnök, hogy melyik politikai párt a domináns, egyre kevésbé kezeli partnerként az európai országokat, és egyre inkább foglalkozik Ázsiával. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért is lehetséges, hogy egyrészt Európa vezetői egyre inkább támogatni fogják a közös Európai Uniós hadsereg létrehozását, másrészt pedig azért az is elindult, hogy lehet, hogy vannak politikai pártok és vezetők, akik kicsit húzzák a szájukat a haderőfejlesztés kérdésére, de azért én úgy látom, hogy sok európai országban már megindult a kezdeménye annak, hogy egy kicsit a GDP arányos védelmi költségvetéséket feljebb húzzák, illetve ami fontos még, hogy számos európai hadipari szereplő is elkezdett együttműködni egymással annak érdekében, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amelyek az európai haderő vagy egyes európai országok számára együttesen használhatók legyenek.
Ugye ez nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk, hogyha létrejönne egy ilyen EU-s haderő, akkor az mennyiben tudná támogatni az európai fegyvergyártást például, vagy katonai járműgyártást. És hát konkrétan gondolok itt arra, hogy mondjuk Magyarországon is azt tudjuk, hogy komoly fegyvergyártási kapacitásnövelés következik itt az előttünk álló években. Például tudna-e szinte teljesen támaszkodni csak az európai gyártásra egy ilyen hadsereg?
Én úgy gondolom, hogy ez is egy fontos szempont lehet. Azt kell látni, hogy jelenleg az Európai Unió országai azok olyan haditechnikai eszközöket használnak, amelyek között minimális az átjárhatóság. Ugye, hogyha megnézzük, még a lőfegyvereknek a kaliberjei sem egységesek teljesen. Ugye láthatjuk például, hogy a nyugat-európai országok jelentős többsége a NATO által rendszeresített 5,56 mm-es kalibert használja, míg a kelet-európai NATO tagok elsősorban a szovjet eredetű 7,62 mm-es kézifegyver kalibert használják elsősorban. Úgyhogy még ilyen minimális kérdésekben sincsen teljesen átjárhatóság, de beszéltünk akár arról, hogy kézi fegyvertípusokból is körülbelül több tucatféle van Európában rendszerben, harcjárművekből, légi eszközökből, akár informatikai eszközökből, rádiókból, egyenruhákból, gyakorlatilag semmiben nincsen olyan eszköz, amit egységesen használnak az Európai Unióban. Úgyhogy ha lenne kezdeményezés az egységesítésre, én úgy gondolom, hogy nyilván ebbe az európai hadipari szereplőket is maximálisan bevonnák. Inkább szerintem nem az lesz a kérdés, hogy az európai hadipar képes lesz-e kiszolgálni a fellépő igényeket, hanem inkább az lesz a kérdés, hogy mely európai hadipari szereplők lesznek azok, amelyek kiszolgálják az európai igényeket. Megnézzük azt, hogy például csak mondjuk általános harckocsik tekintetében van 5-10 féle eszköz, amit adott esetben egy európai uniós haderőben rendszeresíteni lehetne. Van közös európai, összeurópai program a közös harckocsi fejlesztésére, a Main Ground Combat System névre hallgat, amely a Krauss-Maffei Wegmann és a Rheinmetall és a francia Nexter együttműködéséből valósul meg, de rajtuk kívül van még számos másik hadipari szereplő is, amely harckocsikkal foglalkozik, illetve ez megfigyelhető a légieszközök szintjén is, ahol a Future Combat Air System nevű 5. generációs harcrepülőgép létrehozása folyik, de kézi fegyverek területén pedig nem annyira figyelhető meg ilyen együttműködés, tehát tényleg kérdéses lesz például az, hogyha mondjuk a döntéshozók kiválasztanak egy adott kézifegyvertípust, hogy ezt mondjuk rendszeresítsék az összeurópai haderőben. Nyilván lesz ennek egy-két vállalat, amely nagy nyertese lesz, és lesz számos másik vállalat, amely pedig kimarad ebből a megbízásból, vagy maximum úgy tud ebbe részt venni, hogy ők is akkor átállítják a saját gyártási kapacitásukat ennek az adott kézifegyvernek a gyártására. És az pedig, hogy hogy éppen melyik országnak a hadipara lesz ennek a nagy nyertese, az szintén szerintem hozhat konfliktusokat akár az Európai Unión belül is, hogyha azt nézzük. Tehát például, hogyha mondjuk egy rákoppintanak az európai döntéshozók egy német hadipari szereplőre, hogy most ők fogják gyártani akkor innentől fogva a kézifegyvereket, és mondjuk a franciák pedig lemaradnak ebben a tenderben, akkor valószínűleg az a franciákat kellemetlenül fogja érinteni, és a mostani politikájukat figyelve azért valószínűleg ezt nem fogják szó nélkül sem hagyni.
Mindenféleképpen szerintem, ami itt ezzel a közös hadsereg kapcsán, vagy a terve kapcsán azért így megfigyelhető, hogy itt Franciaország követeli magának leginkább a vezető szerepet. Tehát a németek úgy vannak vele, hogy hát így óckodnak kicsit, nem karolták föl például annyira Merkel legalábbis nem az eddigi elképzeléseit a Macronnak a közös európai hadsereg kapcsán. Persze a szavak szintjén közös védelem meg ezek mentek. Ebben benne van ugye a NATO-hoz való szoros viszony, de hogyha ez megvalósulna, akkor ez nagy valószínűséggel azért egy franciák által dominált közeg lenne, vagy biztos, hogy ők lennének ebbe talán azok a szereplők, akik a legnagyobb elánnal vetnék bele magukat, ez igazából most is látszódik. Itt azért még az is szerintem egy fontos kérdés, hogy azok az országok, mert ilyenek is vannak ugye az unión belül, amelyek uniós tagok ugyan, de nem tagjai mondjuk a NATO-nak és semlegesek, Ausztria például, Finnország vagy Írország, ők hogyan viszonyulnának egy ilyen kérdéshez, akarnának részt venni egyáltalán egy ilyenben, megtehetnék-e, hogy kimaradnak belőle, mert azért ezekben az országban, mondjuk ellentétben más országokkal az unión belül, a még pár évvel ezelőtti mérések alapján azért nem volt olyan magas a támogatottsága egy ilyen közös hadsereg gondolatának, pont ezekből az évtizedes hagyományokból kiindulva. Tehát ez elég több ismeretlenes dolog.
És mi a magyar álláspont egyébként, szerintem sokakat érdekel? Van erről egyébként kommunikáció például? A magyar kormányzat beszél erről, vagy a hadminiszter beszél erről? És egyébként nekünk milyen szerepünk lehetne? Hát azért mondjuk vannak olyan szomszédaink, akik azért nem határosak, nem EU-s országok. Vannak olyan szomszédaink, akik nem EU-s országok. Azért itt lehet stratégiai szerepünk, nem?
Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan támogatja az Európai Unió, a közös Európai Uniós hadsereg gondolatát, és úgy gondolom, hogy amit korábban említettél, a magyar hadiparnak is az egyik felvevő piaca az Európai Unió különféle országai felé irányulhat, hanem is feltétlenül egy európai uniós hadsereg felé, de úgy gondolom, hogy Magyarország jól járhat abból, hogyha létrejön egy ilyen Európai Uniós kezdeményezés, mind védelempolitika, mind pedig hadipar szempontjából. Azért azt kell látni, hogy Magyarországon tényleg számos gyártókapacitás épül most ki, helikopter alkatrészgyártól kezdve egészen gyalogsági harcjárműgyáron keresztül kézifegyver gyártási kapacitás, radargyártás, aknavetők, lőszergyárt, nagyon sok minden épül itt. És hogyha Magyarország mondjuk, nem azt mondom, hogy élére áll, de mondjuk vokálisan támogat egy ilyen kezdeményezést, és a kezdeményezés meg is valósul, és sikerül a magyar hadipari szereplőknek egy jelentős szeletét kihasítani ebből a dologból, akkor szerintem összességében mind gazdaságilag, mind pedig védelempolitikailag jól fogunk járni ebben a dologban. Azért azt kell látni, hogy Magyarországon most elég jelentős nem csak hadipari kapacitások épülnek, hanem a haderő képességeinek a fejlesztése is folyik. Viszont ettől függetlenül Magyarország még mindig egy aránylag kis haderővel rendelkező ország lesz a jövőben, tehát hogyha egy egységes védelempolitikába be tudunk kapcsolódni, az mindenképpen az előnyünkre válhat. Az, hogy a szomszédos országok ehhez mit szólnak, az egy nagyon jó kérdés. Nyilván ez egy, azt kell látni, hogy ez egy tényleg egy sok évtizedes projekt, hogy milyen lesz velük a viszonyunk, gondolom elsősorban Ukrajnára gondolsz ezzel kapcsolatosan.
Hát nem látok a legkevesebb esélyt arra, hogy a következő évtizedekben EU-tagú ország legyen.
Igen, tehát az, hogy velük hogy alakul a viszonyunk, az nagyon-nagyon kérdéses. Jelenleg sajnos az látszik, hogy több szempontból is ütköznek az érdekeink, és legutóbb épp az oroszokkal való gázmegállapodással kapcsolatosan fogalmaztak meg igencsak kritikus véleményt, de nyilván ez nem az első eset, ahol ütköznek az érdekeink, ugye. De hogy fog ez a dolog 10 év múlva állni, én csak reménykedni tudok abban, hogy, hogy javul a helyzet, egészen ugye a nyelvtörvény elfogadásáig azért alapvetően nem jellemezte ennyire rossz viszony szerintem a két országot. Úgyhogy van gondolom mozgástér a diplomáciai helyzet javítására. Úgyhogy meglátjuk, hogy alakul ez, mire megvalósul, ha megvalósul ez az Európai Uniós kezdeményezés.
Az elképzelhető forgatókönyv, hogy csak bizonyos országok csatlakoznak majd ehhez?
Szerintem nagyon, nagyon könnyen lehet. Én úgy gondolom, hogy ez technikai oldalról úgy fog kinézni, hogy nem az lesz, hogy most akkor létrehozunk egy közös európai hadsereget, és akkor mindenkinek kötelező csatlakozni, hanem szerintem először közös dandárok, közös harccsoportok, ugye ennek már most is vannak közös harccsoportok, csak ezek valahogy egységesebben fognak működni, mondjuk egységes felszerelést, egységes hadvezetést, lehet, hogy még valamilyen keveredés is lesz így a nemzetiségek szempontjából egy ilyen harccsoportban. Szerintem első körben ilyen jellegű együttműködések fognak megvalósulni. Létrejönnek majd közös dandárok, közös felszerelést használó nagyobb alakulatok, és majd talán ebből fog majd kinőni valamilyen közös hadsereg. De én úgy gondolom, hogy ez nem sosem lesz egy kötelező jellegű dolog. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül is azért azt láthatjuk, hogy van elég sok olyan megállapodás, aminek nem része minden egyes tagország, de ettől függetlenül működőképes.
Persze, hát itt akár a közös-közös monetáris rendszertől kezdve van, akik benne vannak, van, akik nincs. Tehát, hogy most önmagában nem lehetetleníteni el a működését egy ilyen csoportnak, hogyha már egyébként is beszélgetnek többen többsebességes Európáról, most igazából ez is ilyen formája lehet, hogy kik csatlakoznának egy ilyenhez. Az nagyjából körvonalazódik, hogy azért melyik országok vennének ebben részt, melyek országok azok, amelyek pedig talán később, vagy mondjuk nem is akarnak benne részt venni, de ez egy plusz lépés lehet, úgy pont ugye amelyik ország ezt így nagyon sokáig még így blokkolt, az, hogy az Egyesült Királyság volt, akinek azért a katonai ereje az uniós tagországokon belül az élen volt. Az, hogy ők mondjuk távoztak az Unióból például, az meg tudta olajozni azért azokat a folyamatokat is, meg kicsit központi fényt juttatni azokra a szereplőkre, akik meg tolják jobban ezt az ötletet. Tehát, hogy ezek mind hatnak és nyomják ezt afelé, de ez évek, évtizedek kérdése minimum.
De nyugtassuk meg a hallgatókat, hogy azért annak nem fenyeget a veszélye, hogy Magyarország emiatt ismét bevezetni a kötelező sorkatonaságot.
Nem, egyáltalán nincsenek ilyen tervek. Egyébként ez a haderőfejlesztéssel kapcsolatosan is gyakran felmerül. Elképzelhető, hogy lesznek új ösztönzők azért a haderőben való szerepállásra, de egészen biztos, hogy Magyarországon nem lesz megint sorkatonaság békeidőben, biztosan nem.
Srácok, én köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem érdekes volt és tanulságos, és hát szerintem maga a téma is érdekes, bár még talán távolinak tűnik, de azért sok eleme közelebb van, mint azt gondolnánk. Az elmúlt percekben Huszák Dániellel és Palkovics Mátéval, a Portfolio Global szerkesztőivel beszélgettem. Köszönjük a figyelmet, és kövessetek minket Spotify-on, Apple Musicon és Soundcloud-on is. Hamarosan pedig újabb podcasttel jelentkezünk. Sziasztok!